Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, a mai vasárnap igehirdetési alapigéjét. Megírva találjuk Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első levele, első fejezetében a 10. verstől a következőképpen. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre. Mert azt a hírt kaptam rólatok, testvéreim, Chloé embereitől, hogy viszolygások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek. Én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Hát részekre szakítható-e Krisztus? Talán Pál feszítetett meg értetek, vagy Pál nevére keresztelkedtetek meg? Hálát adok Istennek, hogy senkit sem kereszteltem meg közületek, csak Krispuszt és Gájuszt, nehogy azt mondhassa valaki, hogy az én nevemre keresztelkedtetek meg. Igaz, megkereszteltem még Sztefánász háza népét is, rajtok kívül azonban nem tudom, hogy mást is megkereszteltem volna. Mert nem azért küldött engem Krisztus, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot hirdessem, de nem bölcselkedő beszéddel, hogy Krisztus keresztje el ne veszítse erejét. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban többen tudják rólam, hogy van egy olyan végzettségem is, hogy statisztikus. Szeretek statisztikákat készíteni, úgyhogy a mai istentiszteletünket is ezzel kezdenénk. Egy gyors kézfelemeléssel lehet válaszolni a kérdésekre. Kérem, hogy tegye fel a kezét nyugodtan, bátran az, akit evangélikusnak kereszteltek. Nagyon szép, jó, köszönöm. Tegye fel a kezét az, akit katolikusnak kereszteltek. Szép számmal vagyunk így. Tegye fel a kezét az, akit reformátusnak kereszteltek. Jó, szuper. Tegye fel a kezét az, akit esetleg nem kereszteltek még meg. Ilyen is van. És most tegye fel a kezét az, aki nem tette fel a kezét egyik esetben sem. Az új hitoktatónk, illetve az egyik keresztszülő, aki odafigyelt a keresztelési oktatás során, hiszen elmondtam azt akkor is, hogy nem evangélikusnak, nem katolikusnak, nem reformátusnak keresztelnek valakit, hanem a keresztség által Isten gyermekei leszünk. Az lehet, hogy valakit evangélikus templomban, katolikus templomban, vagy református templomban kereszteltek meg, de a keresztség az egységes. Azáltal Isten gyermekei és Krisztus egyházának tagjai leszünk. Jól sikerült ez a statisztika, kicsit féltem tőle, megmondom őszintén, hogy hát ha többen tudják ezt, de nem csalódtam azért. Mai alapigénkben Pál apostol egyébként éppen erről beszél, nem véletlenül tettem fel ezt a kérdést. Amióta Pál leírta ezeket a sorokat, eltelt 2000 év, a döbbenetes pedig az, hogy azóta semmi sem változott, mint ahogy láttuk így is. De miért baj az, hogyha valaki magát evangélikusnak, katolikusnak, reformátusnak vallja? Nem baj. Nem is ez volt a kérdés, ha odafigyeltünk. Mint ahogy 2000 évvel ezelőtti Korintusban sem ezzel volt a baj, ez egyébként jól érződik Pál apostolnak a sorain. De akkor mi volt a probléma, és miért hangsúlyozom én nem csak keresztelési előkészítőn, hanem még istentiszteleten is azt, hogy nem evangélikusnak, katolikusnak, reformátusnak kereszteltek minket. Nézzük meg először is, mit ír Pál, illetve kiknek fogalmazza meg a levelét. Korintosz, ma már leginkább az oszlopairól ismert, illetve talán arról a csatornáról, a korintoszi csatornáról, amelyet a magyar Tűr István tervezett az 1800-as évek végén. Az ókorban viszont elég jelentős város volt. A kelet és nyugat határán fekvő kikötő város, amelynek egyik oldalán, a keleti oldalán egy kikötő volt, a másik oldalán, a nyugati oldalán pedig egy másik kikötő volt. Ezzel egy jelentős befolyásra tett szert Korintus, mert hogy aki nem akarta azt a plusz 400 kilométeres utat a nagyon veszélyes tengeren megtenni, egy lerövidítést tehetett. Ahol most a csatorna van, azon a helyen rabszolgák húzták át a hajókat, illetve rakták át a keleti oldalról a nyugati oldalra, illetve fordítva a rakományt a hajókról. Ennek köszönhetően Korintusban gyakorlatilag mindenki megfordult, aki úton volt a római birodalomban. Ez pedig azt jelentette, hogy egy rendkívül sokszínű város volt, kulturális és vallási értelemben is, ahol a keleti vallásokon keresztül az őshonos görög hitvilágon át a zsidó egyisten hitig minden vallás képviseltette magát. Jelentős számban. Korintus lakosságának kétharmada rabszolga volt, ez több százezer rabszolgát jelentett. Ugyanakkor volt egy rendkívül gazdag réteg is a városban. A kikötőváros jellege azt is magában hordozta, hogy Korintus híres lett rendkívül laza erkölcséről, a kultikus prostitúciótól kezdve odáig, hogy a korintusi ember kifejezés az egyenlő volt a részegessel. Tehát ha valakit úgy neveztek, hogy korintusi ember, akkor nem arra gondoltak, hogy Korintusból származik, hanem hogy alkoholista. Egy ilyen környezetbe érkezett meg Pál apostol 49-ben, nem is akart sokat időzni a városban, de egy látomásnak köszönhetően mégis két évig maradt ott, és két évig hirdette ebben a, mondhatjuk azt talán, bűnös városban, ebben a nagyon sokszínű városban az Isten igéjét, az evangéliumot. És sokan lettek hívőkké az ő munkája kapcsán, illetve munkatársai szolgálata nyomán. Tulajdonképpen sikertörténetként is elkönyvelhetnénk Pál apostol korintusi tartózkodását. Talán az is volt, de megszületett az a két levél, amelyet az új szövetségünkben olvasunk, Pál apostol első és második korintusi levele, amelyeket távozása után írt a városba. Mindkét levélben olyan problémák fogalmazódnak meg, és gyakorlatilag kizárólag csak problémák, amelyek mind a mai napig jellemzik a kereszténységet, a mi kereszténységünket is. Nagyon aktuális kérdések, amelyek között Pál első helyen említi a pártoskodást. Még egyszer elolvasom az elejét alapigénknek. A mi Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindjárt egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre, mert azt a hírt kaptam rólatok testvéreim Chloe embereitől, hogy viszálykodások vannak közöttetek. Úgy értem ezt, hogy mindenki így beszél köztetek, én Pálé vagyok, én Apollósé, én Kéfásé, én pedig Krisztusé. Kik ezek a személyek? Pál először is magát említi meg. Miért baj az, ha valaki büszke rá, hogy Pál keresztelte meg? Hogy Pál keresztségében részesült? Hogy Pál tanítását követi? Következő személy Apollós. Apollós a levél megírásakor, ezt tudjuk a negyedik fejezetből, éppen Pál apostollal együtt dolgozott Efezusban, nem olyan messze Korintustól. És aztán Korintusban ő volt az, aki átvette Pál apostoltól a gyülekezet vezetését, irányítását. Ő volt az, aki tovább hirdette az evangéliumot. Tehát ő is egy hiteles személy, akit ráadásul Pál apostol ebben a levélben úgy nevez, hogy egyenlő az apostolokkal. Tehát Apollós is apostol. Végül Kéfás, ahogyan Pál hívta Péter apostolt, ez az arámi neve egyébként Péternek, ez kevésbé ismert, ugye ismerjük a Simont, a Pétert, de a Kéfás volt az arámi neve, ez volt az, amit valószínűleg egyébként tényleg használt is. Kéfást, akit Pál apostol maga is nagyon jól ismert, nagyon sokat tanult tőle, hiszen Jeruzsálemben ő hozzá ment el megtérése után. És végül ott volt a felsorolásban maga Krisztus, én pedig Krisztusé vagyok, mondták egyesek. Hát miért baj az, ha valaki Krisztushoz tartozónak vallja magát? Mi is ezt tesszük. Ezt tesszük a hitvallásban, amikor elmondjuk a hitvallást, hiszek Jézus Krisztusban, hozzá tartozom. Pál szándékosan említi meg ebben a felsorolásban Krisztust. Ő is nagyon jól tudja, hogy ebből a sorból kilóg. Mert amíg ők hárman apostolok, addig Krisztus az Isten fia. És ő maga is vallja, hogy hozzá tartozik. Akkor miért írja azt a korintusiaknak, hogy ne mondják, hogy Krisztushoz tartoznak? Nem ezt mondja. Nem ezt mondja, hanem azt, hogy mindenkinek Krisztushoz tartozónak kellene vallania magát. Ha viszont egyesek Pálhoz, mások Apollóshoz, megint mások Kéfáshoz tartozónak vallják magukat, akkor Krisztust is beteszik ebbe a sorba. Akkor Krisztusra is emberként tekintenek. Rossz üzenet ez. Nagyon rossz üzenetet közvetítenek a környezetük számára, akiknek pedig az evangéliumot kellene hirdetni. Akiknek nem arról kell beszélni, hogy mit csinált Pál apostol, nem arról kellene beszélni, hogy hogyan hirdette az evangéliumot közöttünk Apollós, hogy milyen nagy dolgokat vitt véghez Péter, hanem Krisztusról kellene tanúskodniuk. Mert mi történik? Látva őket, a Korintusba érkezők elkönyvelik, hogy itt már megint valami ismeretlen, sok Isten hívő vallással találkoztak, valami keleti tanítás, egymással sincsenek jó viszonyba, egymással is vitatkoznak, veszekednek, kit érdekelnek. Pedig a cél az lenne, hogy minél többeket megnyerjenek Krisztusnak. És újra hadd olvassam fel az első mondatot. Ezt írja Pál, ami Urunk Jézus Krisztus nevére kérlek titeket, testvéreim, hogy mindnyájan egyféleképpen szóljatok, és ne legyenek közöttetek szakadások, hanem gondolkodásotokban és meggyőződésetekben jussatok egyetértésre. Szinte könyörög Pál. Mert csak ebben az egységben, ebben az egyetértésben lehet hitelesen Krisztusról tanúskodni. Mert a kereszténység nem emberekről szól, hanem az értünk meghalt és feltámadt Jézus Krisztusról, akinek tetszett, hogy esendő embereken keresztül juttassa el a megváltás öröm üzenetét szerte a világba, mikor azt mondja, menjetek el, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Ma is hallottuk a keresztelés során ezt a mondatot. Menjetek, tegyetek tanítvánnyá minden népet. Megkeresztelve őket nem saját nevetekben, nem az én nevemben kereszteltük meg a két gyermeket, hanem az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Mert ő hozzá tartozunk. Jézus tudta legjobban, hogy tanítványai különbözőek, hogy mennyire különbözőek. És nem akarta őket uniformizálni. Nem akarta egységes ruhába bújtatni őket, hogy mindegyik ugyanúgy nézzen ki, ugyanúgy gondolkozzon, ugyanazt tegye. Nem, hanem felhasználta azt, amilyenek ők. Felhasználta Péternek az indulatosságát. Felhasználta Andrásnak a praktikusságát. Felhasználta Jánosnak a hozzávaló ragaszkodását, és így tovább végigvehetjük az összes tanítványt. Felhasználta azokat a dolgokat, amik ők. Méghozzá azért, hogy az evangéliumot, az örömhírt, a róla szóló örömhírt, azt tovább tudják adni, tovább adják. Ha most visszatérünk saját magunkhoz és ahhoz, amit a keresztségről mondunk, akkor talán érthetővé válik, nem az a baj, hogy evangélikusok, reformátusok, katolikusok vagyunk, hanem az, ha például a keresztség kapcsán ezt mondjuk én evangélikus keresztségben részesültem, mert nekünk is ugyanaz a feladatunk, mint az egykori korintusiaknak, hogy egy sokszínű, általában vallástalan környezetben hirdessük az evangéliumot, hirdessük a Jézus Krisztusról szóló örömhírt. És azzal, hogy esendő felekezetekről, evangélikusokról, reformátusokról, katolikusokról beszélünk, tulajdonképpen nem mondunk ezeknek az embereknek semmit. Mert az emberek többsége azt se tudja, hogy eszik-e vagy isszák ezeket a dolgokat. A katolikus iskolában odajött hozzám az egyik tanár, és megkérdezte, hogy ti evangélisták, hogy csináljátok ezt? Azt se tudja, hogy nevezzük egymást, hogy nevezzük magunkat. Evangélisták. Kik voltak az evangélisták? Máté, Márk, Lukács és János. Kik leírták az örömüzenetet. Mi evangélikusok vagyunk. Reformátusok ugyanezt megcsinálják. Katolikusoknál azt se tudják, hogy most görög, római, meg ilyen, meg olyan, meg akkor hogy van az az ortodox dolog, meg fogalmuk nincs az embereknek. Fogalmuk sincs. És amikor mi azt mondjuk, hogy én evangélikus vagyok, akkor azt mondják erre, hogy és? És egyébként te ilyen vallásos vagy? Tőlük lehetnénk buddhisták is, vagy hinduk, vagy bármilyen más vallásúak. Mert nekünk azt kell elmondani, hogy mi keresztények vagyunk, mi Krisztushoz tartozunk. A keresztjén azt jelenti, hogy Krisztus követője. Nekünk nem azon kell versenyeznünk, hogy kik vannak többen, kik a jobb felekezet. Mert ez területenként változik, országonként változik, népenként változik. Nekünk nem ezeket kell számolgatni, nekünk Krisztusról kell szint vallanunk. Ezért, amikor megkérdezik, hogy téged milyennek kereszteltek, akkor el kell mondani, hogy engem a keresztség által az Isten az ő gyermekévé fogadott. Jézus Krisztusért, az ő egyszülött fiáért. És hiszem a szentek közösségét. Hiszem az egységet, hogy Krisztusban egyek vagyunk. Azt a közösséget, amely felette áll a földi szervezeteknek, felette áll az egyházaknak, a felekezeteknek, pártoskodásnak, széthúzásnak. Kedves evangélikus testvérem, és jól tudom, hogy ki tette fel a kezét, mikor, de mégis azt mondom az itt ülőknek, hogy kedves evangélikus testvérem, mert te most evangélikus vagy, mert evangélikus istentiszteleten veszel részt. Az evangélikus igehirdetést hallgatod, de amint kilépsz a templomból, akkor már nem evangélikus vagy. Még ha evangélikus templomban is kereszteltek. Nem az én követemként mész ki, hanem Krisztus embereként. Krisztus embereként lépsz ki, hogy tovább add az örömhírt. Mert ez a feladat, hirdetni, elmondani, úgy élni, hogy elhiggye ez a világ, hogy Isten az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Induljunk ezzel a lelkesedéssel az otthonainkba, induljunk ezzel a lelkesedéssel a családunk felé, a munkahelyeinkre, a közösségeinkbe. Adja Isten, hogy így terjedjen az örömhír. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hálát adunk neked, hogy te Jézus Krisztusban is az egységet munkálod közöttünk. Köszönjük azt, hogy ő azért imádkozott, hogy te benned mi egyek lehessünk. Kérünk téged, Urunk, add meglátnunk ennek az egységnek a lényegét és értelmét. Valóban mi a fontos? És hogy valóban fontossá váljon számunkra az, hogy mi a rólad szóló örömhírrel vagyunk felszerelkezve, és ezzel az örömhírrel indulunk a világba. Abba a világba, amely talán úgy gondolja, hogy ő az erősebb, hogy ő győzött. De tudjuk, hallottuk az igében, az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Erősíts bennünk ezt a hitet, Urunk. Jézus Krisztusért hallgass meg. Amen.